Krisztusnak kedves testvéreim, kedves megérkezők, kedves énekesek, mindannyiunknak megvan a maguk szolgálata az Úristen színe előtt, és ezen ünnepélyes misében megvan természet szerint a papnak a szolgálata, a segítkezőknek a szolgálata, akik közé tartoznak az énekesek is, és nem utolsó sorban meg kell emlékezni a kedves testvérekről is, akik itt jelen vannak, hiszen mindannyian Krisztus Urunk titokzatos testének tagjai vagyunk. Jézusból élünk, Jézus által élünk, és Jézus hirdetjük. A mai alkalommal Szent Mihály főangyalra emlékezünk, ennek a templomnak a védő szentjére, és számomra nagyon érdekes volt, amikor elolvastam ennek a szentmisének a latin szövegét, a magyar fordítását, illetve megismerkedtem azokkal az olvasmányokkal, amelyek a régi Pétrus szerint elhangzanak a szentmisében. És elsősorban döbbenetes volt számomra, hogy a mai alkalommal a Jelenések könyvének az elején olvassuk el, ebből mindössze öt meset, öt mondatot olvassunk fel, és azt volt az én gondolatimámban, hogy vajon milyen kapcsolatban van ez Szent Mihály fő angyalnak az ünnepével. Mert hiszen ha megfigyeltük a szöveget, ebben a szövegben Szent Mihály fő angyalnak a neve nem szerepel, annak ellenére, hogy a Jelenések könyvének más részében találkozunk Szent Mihály főangyalnak a nevével, és amikor elolvastam a szentmisének a szövegeit, akkor azon csodálkoztam el, hogy azokban a szövegekben sem nagyon szerepel Szent Mihály főangyalnak a neve, igaz, például az áldozás utáni könyörgés, ha jól emlékszem rá, kifejezetten említi Szent Mihály főangyalnak a nevét. Vajon miért van ez így? Mindenek előtt azért, mert ez alkalommal az Anya Szent Egyház, legalábbis a liturgiájában nem csak Szent Mihály főangyalra emlékezik, hanem emlékezik az összes többi angyalokra is, hiszen hittel valljuk, hogy Isten alkotta ezt a világot, amelyben mi vagyunk, és hitvallásunk szavaival Isten teremtette nem csak a látható dolgokat, hanem a láthatatlan dolgokat is. Isten akarta, hogy legyenek olyan szellemi lények, akik értelmükkel jobban képesek fölfogni Istennek a misztériumát, mint mi emberek, és Isten úgy akarta, hogy ebben a világban legyenek emberek is, akik kapcsolatba kerülnek vele, és aztán az angyalok imádásához társulva ők is imádják a mindenható Istent. Nagyon érdekes volt számomra, hogy miért a Szentírásnak az utolsó könyvéből olvassuk el az első öt verset. Idegen néven így illetjük ezt a szentírási könyvet, hogy apokalipszis, vagy magyar nyelven így szoktuk emlegetni, hogy a Jelenések könyve, amely lezárja az újszövetségi kinyilatkoztatást, és utolsó könyvként áll a Szentírásban, lezárván az összes dolgot, amelyet az Isten mondani akar számunkra, a proféták által, Jézus Krisztus által és az ő apostolai által. Nagyon érdekes ennek az idegen szónak az eredete, hogy apokalipszis, amelyet az imént mondtam, hogy magyar nyelven jeleneseknek szoktunk fordítani. Ez az apokalipszis igazából az első századnak a római életéből, mégpedig a Mi az az apokalipszis a profán életben, az első században, amikor még a római birodalomban élünk, és a kereszténység is bontogatja számát, hiszen az Úr Jézus 30-ban vagy 33-ban meghalt, és az 50-es, 60-as évektől kezdve elkezdték lejegyezni Jézusnak a tanítását, és aztán végül, amikor elkövetkezett Domitianus császárnak az üldözése a keresztények ellen, akkor megszületett az apokalipszis, megszületett a jelenések könyve, amely a profán életből a következőképpen veszi jelentését. A császár kultusznak része volt az, hogy volt egy erkély, az erkély mögött ott volt egy függöny, a függöny mögött állt a császár, és tudjuk jól Jézus idejében, illetve amikor az apokalipszis íródott, akkor már a császár kultusz kibontakozott, azaz a császár Istenként tisztelték. Nyilvánvaló, ez tökéletesen ellentéten annak a kereszténységnek, amelyet mi magunknak vallunk. Minden esetre az akkori római birodalomban, amikor a császár kilépett az erkélyre, akkor egy függönyt félrevontak, azért, hogy a császárnak a képe, a császár maga megjelenhessék a nézők előtt, és amit a függöny eltakart, az várhatóvá váljék. Tulajdonképpen a császár kultusznak ez egy nagyon lényeges része volt, pontosan azért, mert a császár Istenként tisztelték, és annak az istenségnek, amelyben ők hittek, vagy különböző módon gondolkodtak róla, nehéz ezt megállapítani. Minden esetre manifesztálódott előttük, láthatóvá vált, mint az, amit a függöny eltakart, és korábban az ő szemeik elől is el volt takarva. Apokalipszisnek nevezzük, tehát ez a Szentírási könyvet, amelyről az imént olvastunk egy részletet, és ebben a részletben arról tudósít bennünket ennek a Szentírási könyvnek a szerzője, hogy az Úristen az emberi történelemnek az irányítója, nem látható, hanem láthatatlan módon Isten ott áll az események sorának a végén, és az Úr kinyilatkoztat valamit az emberek számára, és hogy miként van ez kapcsolatban Szent Mihály főangyallal, vagy az angyaloknak a tiszteletével, azt ennek a szentírási szakasznak az a része mutatja, amikor arról beszél a szentírásnak a szerzője, hogy Isten az angyal által ad kinyilatkoztatást az embereknek a számára, és most a II. Vatikáni zsinat után, bármennyire is krisztocentrikusan vagyunk, azaz Jézust helyezzük vallásosságunknak a középpontjában, nem volt ez másként a régi rítusban sem, amely szerint most a Szentmise áldozatot ünnepeljük, mert hiszen ebben a szentírási szakaszban arról olvasunk, hogy ott van Isten, ott van Istennek az angyala, és ott van János, akinek a számára kinyilatkoztatás történik, és miféle kinyilatkoztatás történik az ő számára. Tulajdonképpen Jézus Krisztus misztériumának a kinyilatkoztatása történik meg az angyal által Jánosnak a számára, és ezáltal már is egy hierarchikus, amár is fölé rendel hiszen Isten a legfőbb, ő az, aki létrehozza az összes létező dolgokat, akár az angyalok seregére gondolunk, akár az emberekre, akik közé maga János is tartozik. Hasonlítani lehet talán az apokalipszis jelenések könyvét a prófétai irodalomhoz. Minden esetre a Szentírásban az apokaliptikus irodalom olyan értelemben, hogy egy teljes könyv, ahol egy apokaliptikus jellegű, ez még a Kralyalikba, sokkal több a prófétai könyv. Az apokalipszis és a proféta, az apokalipszisnek a szerzője és a proféta különböző személyek, hiszen Isten is különböző módon lehet megközelíteni, és a proféta talán szabad így mondanom, elsősorban moralizáló. Azaz az emberi erkölcsökre vigyáz. Miért tud jövendőlni a proféta? Azért tud jövendőlni, mert ismer Istennek a törvényeit, és nagyon jól tudja azt, hogy ami rossz, az nem vezet jóra. Következésképpen az embereknek meg kell térniük ahhoz, hogy az Isten előtt kedvessé álljanak. Ezzel szemben az apokalipszis nem profétál, nem moralizál. Az apokalipszis jelenések könyve teljesen Krisztus központú, ebben a szentírási szakaszban is, amelyet elolvastunk, a jövendő felé fordítja a mi szemünket, és mi az a jövendő, amit az apokalipszis a jelenések könyve meg akar mutatni számunkra. Ez a jövendő nem más, mint amit a Szentmisében is szoktunk emlegetni. A mi atyánk imádkozása után következik egy imádság, idegen kifejezéssel érve az embolizmus, melynek a végén megemlékezünk Krisztus Urunk második eljöveteléről, és azt mondjuk, hogy az emberi történelemnek van lezárása, de ez az emberi történelem nem a semmibe fúl bele, hanem a mindenható Istennek a kezébe, mert hiszen Isten azért alkotta az ő teremtményeit, azért akarta, hogy emberek legyenek ezen a földön, mert Isten a saját maga gazdagságából akar részt adni az embereknek. Amikor ez a profétai könyv megnyílik, boldogságot hirdet János, aki a látomásnak részese volt, és ez a boldogság egyben megszólítás is. Boldogok, akik olvassák ennek a könyvnek az igéit, és hozzátehetünk, és ez is szerepel a szövegben, még inkább boldogok azok, akik hallgatják az Istennek az igéit. Nem rábeszélés akar ez lenni, hogy mindenáron fogadjátok el Jézus Krisztust. Nem erőszakos térítés akar ez lenni, hanem boldogságot ígér azoknak, akik elfogadják ennek a profétai könyvnek a szavait, illetve elfogadják Jézus Krisztusnak a tanúságtételét. És mi volt az ő tanúságtétele? Az volt, hogy ott állott Pilátus előtt, és Pilátus előtt megvallotta, hogy ő az Istennek a fia, és aztán Jézus halált szenvedett, mert hiszen úgy látták, hogy az ő messiási királysága szemben van a császárnak az uralmával, és keresztre feszítették őt. Ebben látjuk mi megváltásunknak a titkát, pontosan az ószövetségi proféciák szerint, hiszen Jézus, ami bűneinkért halt meg, mégpedig azért, hogy teljesebbé tegye a mi emberi életünket, életünket, itt ezen a földön, és aztán a kenyeret és megénységével, amely nem azonos a magyar szónak a jelentésével, a szeret körökből fordítva, Isten jó indulata, amikor felénk hajol, amikor Isten szeretete felénk hajol, mert hiszen Jézus az ő fia, és az ő áldozata kedves volt előtte, akkor az Úristen vezet bennünket a görömbös emberi úton, ahol traumák is érnek bennünket. Nem kevés trauma érte azokat, akiknek ez a szentírási könyv íródott, hiszen keresztény üldözés volt, és ez a szentírási könyv fennem hirdeti Jézus Krisztusnak a végső dicsőségét, a végső diadalát, elsősorban azon az alapon, hogy Krisztusunk feltámadt a halottak közül, szóval benne ebben a szentírási szakaszban, és ott van az Atya dicsőségében, és ami a császár kultusznak egy nagy ellentéte, ez a szentírási szakasz Jézusnak adja meg azt a tiszteletet, amit annak idején a császárnak adtak, mondván, hogy ő a királyok királya, ő az uralkodóknak az ura, és a végső győzelem az az övé, nem pedig azoké, akik úgy látják, hogy ők uralkodnak ebben a világban. Amennyiben a jelenések könyvének Szent Mihályára gondolunk, vagy arra gondolunk, hogy hogyan jelenik meg ő az egyházi hagyományban, akkor a következő képet vetíthetjük magunk elé. Szent Mihály főangyalt harci öltözetben szokás ábrázolni, vagy legalábbis az egyik ábrázolási módja ez. A kezében egy pajzsot tart, a pajzs is, jól tudjuk, harcászati eszköz. És mi van ráírva erre a pajzsra? Az van ráírva, hogy Quis ut Deus, magyarra fordítva, ki olyan, mint az Isten. Senki sem olyan, mint az Isten, és ez mutatja számunkra a Szent Mihály főangyal, a mennyei seregeknek a vezére, mert hiszen vannak földi háborúk, amelyeknek sajnos most is részesei vagyunk, és van háborúság, van harc, azt mondja a keresztény hagyomány, hogy Isten angyalai között is, és az angyali seregek vezére Szent Mihály, aki legyőzi a gonoszt abban az értelemben is, hogy a gonosz egy személyben lakik, és amennyiben mi önmagunkat ténylegesen meg akarjuk ismerni, akkor nem csak a jóval kell számot vetni, amit magunkban hordozunk, hanem azokkal az indulatokkal, ösztönökkel, helytelen vágyakkal, helytelen kívánságokkal is, amelyek bűnbe vezetnek minket. És hol éljük meg mi a harcot? Hát legalábbis a keresztény ember nem a csatamező. A keresztény ember önmagában éli meg a harcot, mert hiszen az emberi élet döntések sorozatából áll, megvan a kihívás az ember számára, Isten által, az ő kinyilatkoztatása által, az ő törvényei által, de ezt nem mindig teljesítjük, nem mindig alkalmazkodunk azokhoz, az elvárásokhoz, amelyeket az Úristen ad számunkra, és ezért bizony lelki ismeretünkben, gondolatvilágunkban harcot kell vívni, mégpedig a gonoszság erővel szemben, azért, hogy a jó uralkodjék bennünk. A katolikus te És vajon hol létezik az erkölcs? Hát létezik a gondolatvilágunkban, mert el lehet olvasni a katolikus erkölcstani könyveket. Az az embernek a gondolatvilágát érinti. Igen, de az erkölcs az megtestesül egy valóságos emberi személyben. Mert van jó ember, és van gonosz ember. És itt vannak jó angyalok, és vannak gonosz angyalok. Amikor a kísértésekről gondolkodunk, nem csak pusztán pszichés tényezőkre vezetjük vissza a kísértéseknek a meglétét, hanem egy természet fölötti rendre is. S mire tanít bennünket Szent Mihály? Arra tanít bennünket, hogy dönteni kell, mégpedig a jó mellett, azért, hogy az erkölcs, az erkölcsiség, a jó, ami pozitív, ami kimondhatóztatja az embert, ami az ember elvezeti az üdvösségre, az testet öltsön bennünk emberekbe, és ami emberi érzékszerveinken keresztül is kifejezést nyerjen a többi ember számára. Nem véletlen, az evangéliumban egy nagyon durva dolgot olvastunk, ha megbotránkoztatja az embert a saját szeme, mert a szemünk világán keresztül is belénk költözhet a rossz, a fülünkön keresztül is, attól függ, mit nézünk, attól függ, mit hallgatunk, ugye nagyon szigorúan mondja, hogy ki kell vágni a szemünket, vagy levágni a kezünket. Hát nyilván nem kell ezt a szemkírási szakasz szó szerint venni, de valóban vigyázni kell arra, hogy milyen látványra nyitjuk ki a szemünket, és a fülünkkel mit hallgatunk meg, mert ha a rossz egyszer belénk költözött, akkor az uralni fog bennünket. Szent Mihály főangyal, a mennyei seregeknek a vezére, milyen küzdelemben van segítségükre, nem abban, hogy háborút indítsuk. Abban a küzdelemben van segítségükre, hogy a kísértések idején mindenféle rossznak ellenet tudjuk mondani. És talán még egy gondolat, hogy a katolikus temetőben, amikor kápolnát építenek, nagyon sokszor a kápolnát Szent Mihály tiszteletére szentelik. A modern, mai, vagy 20. századi teológiai irodalom segítségével, persze az evangélium alapján azt mondjuk, hogy az embernek valóban kezdettől fogva Isten törvényei szerint kell élnie, de azt is halljuk, hogy ha valaki netán egész életében helytelen úton járt, és halálának a pillanatában mégis megtér, megbánja életének az összes bűnét, és halálában Istennek akarja odaadni magát, ennek a cselekménynek Szent Mihály arkangyal a fő védelmezője, mert hiszen harcot kell vívnunk, lehet, hogy ez a harc csak halálunk pillanatában zárul le, de lehet, hogy az lesz életünknek a végső, legerősebb döntése, amikor már világosan látjuk azt, hogy mi az, amiben jót cselekedtünk, mivel cselekedtünk jót, mi az, amiben nem voltunk jók, és halálunk koráján Szent Mihály védelmezett bennünket, hogy minden emberi esendőségünkért, minden emberi gyarmosságunktól megtisztulva, minden